Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm szeretettel dr. Téglás Pétert itt a stúdióban. Újabb film és könyv ajánlóra éhesen várom, illetve várják a hallgatók. Mit hoztál nekik? Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok! Azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen folytatom a korábban előtárt filmajánlómat. Nem akarok belenyugodni abba, hogy részint az oroszok nem foglalkoznak a saját történelmükkel, másrészt pedig bizonyos kérdéseket még válaszolatlanul hagyunk. Edward Radzinskiről van szó, és a Sztálin című könyvét szeretném ajánlani, előre bocsátva, hogy Edward Radzinski egy ma is élő 81 éves Moszkvában élő drámaíró, rendkívül termékeny, bizonyos kritikák szerint is, és az én benyomásom szerint is, annyira termékeny, hogy hát talán egy kicsit kilóra írja a könyveit. Viszont kétségtelen tény, hogy könyvei között vannak gyöngyszemek, és azért merem őt ajánlani, mert valóban hézakpótló ismereteket tud adni ebből az időszakból, a Sztálin haláláról és magáról Sztálin alakjáról. Most azért érdekes az általa írott könyv, amelyet már természetesen azóta, ugye itt az ezredforduló időszakában számos brit és egyéb történész minden tekintetben meghaladott, sokkal több dokumentumot tárt a közönség elé, talán érzékletesebben is mutatta be ezt az időszakot, viszont Edward Radzinski a Sztálin című könyvét 1997-ben jelentette meg, amely azért abban az időszakban, ezen a színvonalon, ezzel a teljességgel azért egy kuriózum volt. Edward Radzinski meglehetősen befolyásos ember lehetett ott a kulturális életben, meg a történeti kutatásokban, elsők között jutott hozzá olyan archívumokhoz, amelyek a szovjet időszakban rendkívül zártak voltak. Tehát nemhogy nem fértek hozzá emberek, még azt se tudták, hogy egyáltalán létezik ilyen archívum. Na most ilyen archívum volt ugye az úgynevezett elnöki levéltár, amelyet korábban a főtitkári levéltárnak hívnak, de hát hozzáfért a kommunista párt levéltárához, hozzáfért a KGB levéltárához, és valami egészen döbbenetes dolgokat olvasott ki belőle, amelyről sem az orosz emberek, sem az egész világ nem hallott. Hozzátartozik még a képhez, hogy Edward Radzinski egy értelmiségi családba született, és az édesapja egy nagyon művelt, több nyelvet beszélő ember volt, aki rettenetesen szenvedett a bolsevizmustól, de hát meg kellett élni, és amennyire lehetett, ugye alkalmazkodott a korabeli követelményekhez, és végig biztatta a fiát, hogyha eljön annak az ideje, akkor ennek a szörnyetegnek, ennek a Sztálinnak írja meg az életrajzát.
Jaj, de érdekes. Tehát egy apai kívánság valósul.
Ez kifejezetten apai kívánság. 1969-ben biztatta először a fiát, hát 69 még egyáltalán nem volt alkalmas időszak arra, hogy ilyen munkához hozzákezdjen. Azonban a 80-as évek végén, tehát ugye a gorbacsovi időszakban, a perestroika időszakában és a glasnost időszakában már nagyon sok mindenhez hozzá lehet férni, utána pedig a Szovjetunió szétesése után, különösen a jelcini időszakban megnyíltak a levéltárok, amelyek most újra bezártak.
Tehát kutatók,
ezt teljes komolyan mondom, tehát magyar kutatók is nagyon komolyan panaszkodnak arra, hogy nem férnek hozzá az orosz levéltárakhoz, kiismerhetetlen követelményrendszert állítanak velük szembe, és hát mindenféle módszereket alkalmaznak, hogy felfogadnak orosz kutatókat, és akkor az orosz kutató úgy tesz, mintha a saját kutatásairól volna szó, majd utána ezeket az adatokat továbbadja a magyaroknak például.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, a Sztálin időszakról, és egy úgy tűnik nagyon hiteles és magas színvonalú műről beszélgetünk. Dr. Téglás Péterrel maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk Dr. Téglás Péterrel a könyvajánlót. Edward Radzinski Sztálin című könyvéről beszélgetünk, igen, amelynek az az érdekessége, hogy előző héten ugye egy brit rendezésű Sztálin halála című filmről beszélgettünk, igen, a maga hibáival, értékeivel együtt. Most pedig egy nagyon hiteles forrásokból származó, igen, műről, könyvről beszélgetünk. Ugye éppen akkor hiányoltat, hogy kevés ilyen mű született, de úgy tűnik azért van.
Az irodalom az meglehetősen bőséges, talán néha túlságosan bőséges, és mindenféle sarlatánok is közreműködnek a történet megírásának a nagyon szubjektív megközelítésben. Tehát azért az igazi gyöngyszemek azért nem olyan túl nagyszámúak, de ezek közé sorolom mindenképpen Edward Radzinskinek a Sztálin című könyvét, mert egy olyan időszak, időszakban jelent meg, amikor világérdeklődés kísérte. Maga a Radzinszky nem csak ír, hanem különböző műsorokban, a moszkvai tévéműsoraiban részt vesz a közelmúlt történelmi eseményeinek az ismertetésében, és segíti a fiatalokat a Szovjetunió történetének megértésében. Egyébként, ha valaki kíváncsi, a YouTube-on sok fölvétel van róla, és egyebek mellett ugye az előző ajánlomban szó volt Sztálin halála című filmről, van fönt egy 50 perces dokumentumfilm, amelynek az a címe, hogy Sztálin halála, kötőjel, egy korszak vége. És ebben a filmben Radzinszkynek főszerep jut, aki elmagyarázza a Sztálin halálával kapcsolatos rejtélyeket, hogy tulajdonképpen hogyan is kell értelmezni, megérteni a korabeli embereknek a viselkedését. Radzinszky természetesen nem csak Sztálinnal, hanem a közelmúlt orosz történelmének más alakjaival is foglalkozik, második Miklós cárral, a cári családnak a szörnyűséges kivégzésével Jekatyerinburgban, de Rasputinról írt egy hatalmas nagy könyvet, írt a Sándor cárokról, második és harmadik Sándor cárról is írt könyvet is. Vannak különösen a 19. század vég orosz irodalmi életének és tudományos életének bemutatása páratlanul színes és érdekes ennek az írónak a tollából. Na most visszatérve a könyvre, ugye miért kísérte nagyon nagy érdeklődés? Tudnék a könyvbe azon túlmenően, hogy természetesen foglalkozik ugye a Sztálin születésével, illetőleg grúziai életével. Na most ne feledkezzünk meg róla, hogy Sztálin grúz volt. A történelem egyik érdekessége, hogy a nagy orosz diktátorként történelembe vonult alak nem tudott rendesen oroszul. Tehát amikor megszólalt, minden orosz fülnek bántotta a hallójáratait, az a grúz akcentus, ahogy ő az oroszt beszélte. Na most azért legyünk vele igazságosak, nem volt műveletlen ember, természetesen jó szókincsel tudott beszélni, hogyha akart, és nem azt a párt bikfa nyelvet használta, ami ugye ebben az időben divat volt. Óriási könyvtára volt egyébként, olvasott, tehát tájékozott volt a világ dolgairól. Állítólag grúzul és oroszul tudod, de Radzinszky szerint beszélt németül is, és eléggé jól beszélt németül, ezt azonban a környezete előtt titkolta. Egyébként rettentő titkolódzó, befelé forduló paranoiás ember volt, aki még a születési dátumát is meghamisította, mert 1878-ban született, viszont egyéb mellett mi is, tehát Magyarországon is, az ő születésnapját 1879. december 21-ének megfelelően ünnepeltük, tehát 1949-ben az az óriási fölhajtás, az azért volt, mert Sztálin állítólag akkor született, nem akkor született, több mint egy évvel azt megelőzően született.
Ennek mi volt az oka, hogy kerekebb évfordulóra essen?
Nem tudják megfejteni. Föltetlen az egyik...
Hogy nem az érti egyik, az ember.
Hát én próbáltam olvasni, és hát ugye mindenféle teóriák vannak arra nézve, hogy ebbe ugyan vajon mi kellett hazudni, de hát... De lehet, hogy a megszokás. Na most, a könyv másik nagy érdeme, és az érdeklődők úgy gondolom, hogy szívesen veszik, hogy a nagy rejtélyeket, amelyek a 30-as évekbeli nagy tisztogatásokkal függenek össze, a milliónyi embernek az elpusztításával, a gulágnak a fölépítésével függenek össze, majd a második világháború kitörésével kapcsolatos nagy rejtély. Mi az oka annak, hogy Sztálin a végletekig bízott Hitler ígéretében, hogy nem fog támadni? Az a rejtély, hogy hogyan omlott össze 1941. június 22-e után, és vonult vissza a dácsájába, ahova aztán az alvezérei kijártak könyörögni, hogy legyen szes térjen vissza és igazgassa ezt a hatalmas államot ebben a nagyon nehéz időszakban. Hát mindenki, egyebek mellett Radzinszky, aki azért az összeesküvés elméletekre nagyon fogékony, retteget Iván példáját hozza föl, hogy Sztálin is úgy viselkedett, hogy mintha visszavonult volna és leste, hogy az alvezérei közül ki az, aki megpróbálja a hatalmat átvenni.
Innen fogjuk folytatni. Egy nagyon hiteles forrásokból megszületett Radzinszky Sztálin című könyvéről beszélgetünk. Dr. Téglás Péterrel, maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel, Razinszky Sztálin című könyvéről beszélgetünk, amely rendkívül sok hiteles forrással rendelkezett, 97-ben jelent meg, amikor nagy érdeklődés övezte, és nyilván ma is ezt folytatjuk.
Arról beszéltem, hogy a könyvben valóban tulajdonképpen élenjáró úttörő módon foglalkozik olyan rejtélyekkel, amely nagyon foglalkoztatta a világot. Szót ejtettem arról, hogy mi az oka, hogy Sztálin a végletekig bízott Hitlerben, ugye szövetséget kötöttek egymásra, hogy a Molotov-Ribbentrop paktum néven elhíresült szerződést kötötték meg, és 1941. június 22-én őt hatalmas meglepetésként érte, hogy a németek mégiscsak támadtak.
Na és mi volt az oka?
Most Radzinszkynek a magyarázata szerepe nagyon Sztálin mellett szól. Tulajdonképpen ő úgy vezeti föl a témát, hogy ez egy hitleri őrültség volt, amelyet racionális ésszel nehéz volt felfogni. Tudnilik, ebben az évben rohanta le a Balkánt. Úgy gondolta, hogy mindenki, aki Oroszországot akarja megtámadni, nagyon jól ismeri Napóleonnak az 1815-ös hadjáratát, és tisztában van azzal, ha Oroszországot akarja megtámadni, akkor úgy a tavasz vége felé nagyon gyorsan meg kell indulni, mert jön a tél,
amit és akkor az oroszok bírnak.
Két ellenséggel kell megvívni, ugye hát az orosz hadsereggel, meg az orosz téllel. És valóban teljesen illogikus volt, teljesen irracionális volt, hogy júniusban, június második felében támadott. Ő abban bízott, hogy valóban annyira gyöngék az oroszok, és annyira korszerűtlen az orosz hadsereg, hisz a finnek elleni háborúban borzalmas tehetetlenségről tettek tanúbizonyságot, hogy ő néhány hónap alatt, vagy néhány hét alatt összeroppantja az orosz óriást, amely egyébként majdnem sikerült is neki, és aztán 1941. decemberében ugye megrekedt Moszkva alatt, és az első nagyon komoly vereségét ott szenvedte el.
Na de Sztálin miért bízott Hitlerben?
Mert irracionális volt. Sztálin végtelen racionálisan és praktikusan gondolkodott mindaddig, amíg el nem ment az esze. Tehát idős korára, mindaddig, amíg a paranoia teljesen urrá nem lett rajta, nagyon-nagyon realistán tudott gondolkodni. Tehát az ő hatalmi játszadozásaiban mindig volt egy belső és mély logika, ellentétben ugye Hitlernek ezzel a lépésével, amiben semmiféle logika nem volt, hisz nagyon rosszul időzítette ezt a támadást. Egy további nagyon érdekes, és nagyon fölhívnám a hallgatóknak a figyelmét, közérthető módon, jól olvasható módon magyarázza le a másik rejtét, hogy ez a külső megjelenésében is nagyon kedvezőtlen ember, egy eléggé visszataszító külső ember, mint ahogy Sztálin kinézett, 163 centi magas volt, pocakos, himlőhelyes ember, hogyan tudott olyan vonzó módon viselkedni a világ nagy hatalmasságaival, Roosevelt elnökkel, Churchill-lel, tehát ezekkel a nagyon dörzsölt, a nyugati egyetemeken és a nyugati világban kicsiszolódott emberekkel, hogyan tudott úgy viselkedni, hogy sokszor az orruknál fogva vezette őket. Hittek neki, különös tekintettel Roosevelt volt, aki úgy gondolta magáról, hogy egy jó viszonyt alakított ki a Sztálinnal, és a Sztálin komoly ígéreteket tett Rooseveltnek, és ezeket az ígéreteket bizonyára majd be is fogja tartani, de természetesen nem tartotta be. Az se volt igaz, amit kérdezett, ezt így szokták mondani. Na, de hát ugye Roosevelt ezt nyilvánvalóan nem élte meg, mert 1945. április közepén meghalt. Ugye további nagy rejtély, és aztán ugye foglalkozik ő is, mármint Radzinszky foglalkozik a Sztálin című kötetében, a halállal kapcsolatos mindenféle mendemondákkal, és ugye hát nem tudja magát kivonni az összeesküvés elméletek alól. Tehát ugye ebben az időszakban, az elhatalmasodó paranoia időszakában Sztálin a saját szolgái ellen fordult. Ugye Molotovnak a feleségét már börtönbe záratta. Molotovot is egy hajszál választotta a leváltástól és a börtönbe juttatástól. De a többi csatlósa is nagyon-nagyon ingatag lábakon állt, Beria is nagyon ingatag lábakon állt, és olyan eléggé kézenfekvő föltételezés volt, hogy hát saját maguk védelme érdekében tettek valamit azért, hogy Sztálin előbb jobb létre szenderüljön.
Azt gondolom, nem csak ők, egy világ lélegzett fel ekkor.
Egy világ lélegzett föl valóban, és hát ugye elsősorban mindenek előtt ugye a Szovjetunió polgárai lélegezhettek föl, hát ugye mindenféle műgyász ellenére, Viszont a világ nem nagyon tudott mit kezdeni Sztálin halálával. Van egy nem régen megjelent könyv az Európa könyvkiadó gondozásában, Rubinstein, Sztálin utolsó napjai című 2016-ban jelent meg, tehát ez is egy abszolút friss kötet, amelynek az az alcíme, hogy a halál, amely megmentette a világot.
Akkor úgy tűnik, hogy mások is gondolkodnak.
Mások is így gondolják, mások is így gondolják, igen.
Köszönjük szépen, dr. Téglás Péterrel beszélgettünk Rasznyinszkij Sztálin című könyvéről, amelyet mindenkinek szeretettel ajánlunk.